Rádióegyetem. A magyar science fiction története. Magyarország világképek a két világháború között. Sárdi Margit előadása.
Kedves barátaim, az én témám ott kezdődik, ahol Miklósé abba maradt, és azt kell mondanom, hogy a két világháború közötti hazai sci-fi is óriási változást mutat a dualizmus korihoz képest. A legelső az, amit Miklós is mondott, hogy elvész a tudományos fantasztikum gondolatkörének az addigi alapvető optimizmusa, a tudományba és a technikába vetett bizalma. És ez nem csak az írók optimizmusa volt, hanem a világnak az optimizmusa. Werner von Siemens 1886-ban egy előadásában hangoztatta: a természettudományok feladata, hogy az emberiséget erkölcsi és anyagi tekintetben létének magasabb fokára emeljék. Valamivel később Edison 1910-ben hangsúlyozza: házakat kell adni mindenütt az embereknek, fészket az otthontalanoknak, módot kell rá találni, hogy ezzel egyidejűleg az emberi haladás, a műszaki tudományok nagyszerű eredményeit odatárjuk az emberek milliói elé. Ez utóbbit a később említendő Káldor Márton mottóként idézte. Hát ehhez a bizalomhoz és optimizmushoz képest a világháború hatalmas törés volt, amikor kiderült, hogy a találmányok és a technika rosszra is használható. A másik nagy változás az, hogy közben Budapest már igazán jelentős világváros, sőt már a második generáció nő föl urbánus civilizációban. Kialakult egy urbánus ízlésű olvasóközönség, meglehetősen alacsony társadalmi rétegekből is. Az irodalom átáll tömegtermelésre. Az irodalomban erősen megszaporodik a kommersz, sőt a selejt, ipari mennyiségű filléres füzet jelenik meg, ez a kis nyomtatványok aranykora, de ez a ponyva nem azonos a 19. századi ponyvával, ami meglehetősen konzervatív volt, elsősorban paraszti olvasóknak készült is, sok évszázados középkori eredetű szövegeknek a feldolgozása volt benne. Ez az új ponyva, ez jellegzetesen városi olvasmány. A 18. századtól kezdve ezek az előzmények már megvannak, bűnügyek, rejtélyek. Hát aztán utána a 19. század végétől kezdve tudományos fölfedezések, lehet, hogy tudománytalan fölfedezések, de mindenképpen valami tudományos látszatú gondolat rejlik mögöttük. És hát ezt az ipari mennyiségű művet már nem csak a korszak nagy gondolkodói, művészei alkotják, hanem az egészen kis gondolkodók is. A sci-fi behatol a tömegtermelésű irodalomba, sci-fi ponyvaregények jelennek meg, ezek még most is elérhetők, vagy most újra elérhetők, én örömmel fedeztem fel a Fapadosnál ezekből néhányat, egyébként is nekik köszönök néhány remek művű anyagot ebből. Barsi Ödön, aki Rodriguez néven írt, a Sugárzó holttest című örökbecsű műalkotéka. Ugye már lehet a címén is hallani, hogy mely jeles munka ez. Ugyan őtőle az Üstökös, az Űrhajó, az Üstökös az kifejezetten katasztrófa regény, a közeledő üstökös hatására a katasztrófát érzékelő emberiség viselkedése. Tehát a sci-fi az uralja az utópiát is, Szatmári Sándornak az egész életműve olyan, amiben az utópia kifejezetten sci-fiben ölt testet, vagy sci-fi elemekkel fejezi ki magát. Csak ha hozzáteszem, hogy a fantasztikus regény és a groteszk is terjed, akkor látjuk, hogy mennyire megnehezedik mostantól kezdve a művek összegyűjtése és szétválogatása. A fantasztikus regény és a groteszk hasonló szerepére Karintira gondoljatok, a Kapillária és az Utazás Faremidóban című regényre. És hát még egy nagyon jelentős változás, hogy az első világháború véget vet a nagy magyar érzéseknek is, hiszen elég pregnás bizonyítékot szolgáltat arról, hogy a nacionalizmus nem vezetett jó eredményre. Csökken a jövőképeknek a harsány magyar jellege. Sok történet elvont, jellegtelen kronotoposzt alkalmaz. Ilyen Radóné Kempner Magdának az Integrál lények című kisregénye. Sándor Kálmán Asszonyvárosa 32-ből. Simándi Béla Lázadása ugyanebből az évből. Vagy olyan szerényen fejthető föl a műnek a lokalizációja, hogy csak egy-egy név mutat a színhelyre vagy a szereplőkre. Bíró Lajos Karlátkutyája csak annyiban ölt nemzeti jelleget, hogy a színhelye virágos hegy. Dános Árpád a Hazugság halálában semmi más konkrétumot nem enged tudni, csak hogy a professzor feleségét Évának hívják. Ével, nem Evel, Ével. És megszületnek a globális cselekmények is. Rátvégnek az Ércmadara, Aszlányi Károlynak az Özöngáza, az 36-os, és Hegedűs Loránd is ír egy ilyen jellegű regényt 26-ban, Mikor a háború meghal címmel. Ő Konkoly-Tege Miklósnak az unokaöccse volt. Mindezek a tényezők erősen átformálták a sci-fi arculatát egészében és a jövőképeket konkrétan. Ami a problematikát illeti, uralkodó, vagy legalábbis nagyon gyakori témává változik a háború. A háborús feszültség hamar éreztette egyébként a hatását. Nyilvánvalóan úgy volt az egyébként, hogy ahogy Bethlen Miklós írja, hogy igazából sokszor csak jó prekogníció az efféle jóslás, mert nem nagy bölcsesség megjósolni a terhes asszonynak, hogy gyermeke lészen az ő idejében. Barabás Ábel már 1910-ben a jövő évtized regényed, ez a típusú cím, ez sokszor előfordul, már lejátsza az első világháborút, jó, konkrétan nem azzal a szövetségi rendszerrel, amivel konkrétan megtörtént, de lejátszik egy világháborút, amiben Ausztria, Magyarország a megtámadott fél. De hát ugye a világháborúnak az a rettenetes tanulsága, hogy ami egyszer előfordult, az előfordulhat másodszor is, és Trianonnak az árnyéka is messzire nyúlik, így aztán az írók monomániásan visszatérnek a háború témájához, és számosan jósolnak új világháborút, vagy világháborúkat. Hegedűs Loránd 1971-re, Aszlányi Károly 1954-re, Új Gyula a Rádium Királyban ismeretlen időre, Söpflin Gyula, bár akkor még Nagy Pál István néven írt, a Budapest nem felelben, azt 41-ben adta ki, egy ismeretlen időben lezajlott világháború utánra helyezi a maga cselekményét. Gyermekkoromból még idegeim legmélyén élt bennem a második világháború távoli izgalma. A háborút harcok követték felfordulás, aztán elült minden, s eljött az a bizonyos boldog békevilág. Sőt, többedik világháborúk is előfordulnak. Rátvég István például a 30-as évekre helyez egy világháborút, ami csak múlt a nem oly régi múlt a regény szereplői számára. Sőt, Radóné Kempner Magda ennél kegyetlenebb világot rajzol. 2015-öt írtunk Krisztus után. A háborús hullám elmúlt. A békeszakasz kezdetén voltunk. Az emberiség egyik fele szabályszerűen levágta az emberiség másik felét. 10 nap alatt. Rekord. Az előbbi háború még egy évig tartott. És voltak sebesültek. Most nem. Csak halott. Tehát nem csak sok világháborút jósolnak, hanem egyre pusztítóbb világháborúkat is, fölismerve, hogy a technika tökéletesedése nem, hogy megoldotta volna a társadalmi problémákat, hanem a pusztítást tökéletesítette. Nagy figyelmet szentelnek az írók a háború technikájának, ami úgy tűnik az első világháborúból megnyomta a írók kedélyét, az a harci gáz volt, az az iperit, a ipernél vagy iprnél bevetett harci gáz. Szenteleki Kornél a Holnap-Holnap után című elbeszélésében írja, Ez egyébként csak egy menekülésnek a története, a harci gázzal elöntött Párizsba szeretnének hazamenni a hősök. És már messziről érezni a gázszagot. 4 millió ember halt meg percek alatt. Eddig a gázok még nem oszlottak szét, még mindig életveszélyesek. De hát tudjuk, hogy Babits Elza pilotájában is gázzal történik a támadás főként, és ezek ellen védekeznek óvóhelyekkel. Aszlányi Károly az özöngázban egy fordított hatású gázt talál ki, a békegázt. Ez azonban ugyanolyan pusztító hatású, csak nem hullák hekatombáit eredményezi, hanem az, hogy a megtámadott ország lakói elveszítik az agresszióra való képességüket, ergo a védekezésre való képességüket is, tehát lazán leigázhatók. Még ott is kísér a gáz, mint veszély, ahol nem ember alkotta gáz terjed el. Söpflin Gyulának, vagy hát mondjuk így, hogy Nagy Pál Istvánnak a Budapest nem felelt című regényében egy szétrobbant meteor gáza teríti be Budapestet. A másik fenyegető veszély a radioaktív sugárzás, amit érdekes módon itt gyűjtőnévként használnak. Új Gyula a Rádium Királynak az elején meg is mondja, hogy ez gyűjtő fogalom, minden sugárzó anyagra, legyen az természetes vagy mesterséges eredetű. Konkrétan még nagyon keveset tudnak a sugárzó anyagokról, és amit írnak, az alig-alig fedi a valóságot, főleg abban a tekintetben, hogyan viselkedik ez a radioaktív sugárzás. Barsi Ödön ebben a sugárzó holttestben, ami hát egyébként egy buli ezt elolvasni mai napság, úgy mondja, hogy a kísérleteket végző tudósnak az egész teste foszforeszkál. A komornyik, aki csak időről időre segített be a kísérletekben, csak a csontváza. A Hegedűs Loránnak a regényében egy alfa sugár szerepel, amely hasítja a nitrogént, a bombákban is hasítja a nitrogént, tehát nem lehet lebombázni azt a helyet, ahol az alfa sugár működik, mert a bombázó gép fog felrobbanni tőle. Egyéb pusztító fegyverek és találmányok is születnek a háború szolgálatában. Aszlányinál még egy biofegyver is fölbukkan. Ambrus Zoltán az utolsó húsevőben egy Pif-Pafit nevű robbanóanyagot, valamint elektromos pisztolyt említ. Új Gyulánál van természetes eredetű radioaktív anyag, ez rádium, ez a dielit, és van, amit maga a feltaláló állít elő, ez a kalcinium. De van nála egy fluorit nevű robbanószer is, amit a feltaláló állít elő. Van nála egy sarkított fény, amit ha visszafordítok, ez nyilván a polarizált fény kell, hogy legyen. De van egy pusztító másik sugárzása, ferriniumból, gyakorlatilag minden elemből elő tud állítani a feltaláló ilyen pusztító sugarat, ha akar, de éltető sugárzást is, ami közömbösíti ezeknek a hatását, ez a vitánium. Ettől fölélednek azok, akiket a másik elkábított. Zsoldos László bizarrabb találmányt állít a háború szolgálatába az agyvelő történetében. A szervátültetést a sebész a török fronton gyakorolja úgy, hogy a mindenféle hulladékokból kiegészíti az embereket, hogy még mindig hadrafoghatóak legyenek. Nagy szerepet kezd betölteni a repülőgép. Ezt nem az én időszakom, bocsánat, csak úgy említem nektek, mert nagyon bájos, hogy Barabás Ábel a Jövő évtized regényében már 1910-ben úgy ábrázolja, hogy Magyarországnak sikerült megint megmentenie Ausztriát, hogy a magyar hadbiztos 3 darab megvásárolta a Wright repülőgépeknek a gyártási jogát, és 3 darab Wright repülőgépet készített, és ezzel megóvta Ausztriát a rettenetes 20 Zeppelinből álló Luftwaffe-tól. És aztán, mikor a győztes repülőgép Bécs fölött visszatér, a Stephansdomnak a tornya körül megfordul, a pilóta kihajol és megsimogatja a keresztet. Csúcs! Újgyul a rádióplánról beszél, ezt azt hiszem úgy kell elképzelni, hogy sugárzó energia szolgáltatja a hajtóanyagot. Hegedűs Loránd Rutherford hidroplánokat álmodott és repülőgépeket, nem repülőgépeket, hanem repülőgépeket, és a francia elnök Mahoné nyíltan hirdeti, hogy Franciaország jövője a levegőben van. Sok a pilóta hős, kezdve Elza pilótától, vagy az a hős, aki szükség esetén repülőgépet vezetve menti meg országot, hazát, világot, hölgyet, bármit. Új Gyula rádium királya, hát az egész világot megmenti, Káldor Márton hőse is tud, Söpflinnél is előfordul, bár ott mellékszereplő a pilóta. Általában nagy szerepet játszanak a találmányok a nem háborús történetekben is. Gondolatolvasógépet találtat föl Dános Árpád a Hazugság halálában, fiatalitást vérátömlesztéssel Színi Gyula a Homo doktorban, egyéniség átalakítót Színi Gyula úgy szintén a Pszichotranszformátorban, Káldor Márton kaolitja, a Kaolit város című regénynek az alapanyaga, a szintén univerzális, hiszen mindenre alkalmas. Van kemény formája, van puha formája, jó mindenre a világon. Épp úgy, mint az ikor volt annak idején. És hát születnek agyvelő kísérletek is, Rozványi Vilmos Csillagakaratában is például. Ám a tudomány és a technika ellentétben Siemens és Edison várakozásával nem old meg semmit. Ambrus Zoltán az utolsó húsevőben már kifejezetten ironikusan értelmezi a kérdést. Maga a cselekmény 2780-ban játszódik, amikor az emberi faj már nagyon hosszú életű, ilyen 180-240 éveket élnek a szereplők, de az egész emberiség vegás. A végső jelenet Mária Antoinette-nek arra a híres jelenetére rímel, amikor emlékeztek rá, ugye a felvonuló tüntetőkre, ugye kenyeret követeltek, és Mária Antoinette értetlenkedve szólt rá, hogy nincs kenyerük, hát egyenek kalácsot. Most itt is az arisztokrácia színe java jött össze, mindenféle hercegek, hercegnők, tüntetés zajlik, a felvonuló éhezők kiabálnak munkát, kenyeret, főzeléket, füvet, de olyan gyengék, hogy hiába szedik föl a követ, mert azt még mindig tudják, hogy az utcakő a proletariátus fegyvere, eldobni azonban már nem tudják, mert nincs rá erejük. Az arisztokraták értetlenkedve figyelik a jelenséget, akik ezen közben ugye folyékony gyémántot isznak, mert nekik nincsenek ilyen problémáik, és megállapítják, nem tudunk adni minden éhezőnek. A jövő század azonban minden bizonnyal meg fogja oldani ezt a kérdést. Tehát igazából Ambrus is azt mondja, hogy a tudomány nem oldott meg semmit, és nem is fog megoldani semmit társadalmi problémát. És ezeknek az új találmányoknak nagyon sokszor igazából a béke a célja. Bíró Lajos Karlát kutyájának, Új Gyula rádium királyának a találmányai a békét célozzák. Ám ezek a tudósok tartanak tőle, hogy találmányuk rossz kezekbe kerül. Bírós Karlát kutyájának a tudós főhőse öngyilkos lesz, mikor látja, hogy rosszra használják az általa feltalált védekezésre szolgáló fegyvert. Új Gyula rádium királyában egy jókai típusú hős akarja megteremteni a világbékét ezekkel a mindenféle új találmányokkal. Először válik a regények szerkezeti alapsémájává a jó és a gonosz erők közötti küzdelem egy találmányért, ami hát ugye már a G.I. Joe filmeknek a konfliktusává vált. És válik központi figurává a tudós, ahogy láttátok Színi Gyulánál, Bírónál, Csát Gézánál, Számos ízben, Zsoldos László szintén ír egy novellát az agyvelő történetéről, hát igazából nagyon gyakori. Ambrus az egyetlen, akinél a személyi tulajdonú tömegpusztító fegyverekre az emberiség megbékéléssel reagál. Ez ugyancsak az utolsó húsevőben van. Már a 22. században felfedezték a pif-paffitet, amely robbantó szerből egy hordónyi egész földünket fölrepítheti a Siriusba. Ez már a 22. században lehetetlenné tette az ősi értelemben vett háborút. Az elektromos pisztoly felfedezése óriási hatalmat adott az egyes ember kezébe. Gondolja meg, hercegné, hogy ezzel a szerszámmal egy gyermek ezer meg ezer életet oldhatott ki látatlanul, úgy, hogy a zsebébe nyúlt és megnyomott egy gombot. Szerencsére ez igen ritkán történt meg. A világ rettegés, melyet a pif-paffit felfedezése idézett elő, akkorára már civilizálta mind az öt földrészt. Az a tudat, hogy bármely fele barátunk szeszélye nyom nélkül eltörölhet a földszínéről, mindenkit alázatossá tett, és az emberi lét megszelidítése annyira előre haladt, hogy gyökeresen megváltoztatta az egész világot. Minél inkább tökéletesedtek a gyilkoló eszközök, annál inkább lohadt a kedv ezekkel a rettentő szerszámokkal élni. Hát de ő volt az egyetlen, aki ezt a megoldást látta. Ami a jövő regények geopolitikai elképzeléseit illeti, többségükben megegyezik a valóságossal, csak a II. Világháborút jósló regények dolgoznak ki új szövetségi rendszereket. Hegedűs Loránd szerint a kínai és moszlim mozgalom nő, az USA terjeszkedik, ott a II. Világháborút konkrétan Lengyelország és a varsói felkelés robbantja ki, és Németország a megtámadott fél. Franciaország a lengyel zsarolásra lép hadba Németország ellen. Lengyelország Magyarországot is megzsarolja, de Magyarország a Balkántól eltekintve különösebb hadmozdulatokat nem tesz. Románia viszont ősi jogot formál rá, nem az én szövegem, ez az ő szövege, formál rá, hogy Magyarország részeit a Dunáig elfoglalja, és kötelességének tartja, hogy Magyarországot hátba támadja. Olaszország is támadott volna, de az angol hadihajók megjelenésére a szakroegoizmo elvét léptetik életbe, és visszakoznak, ugyanígy Franciaország miután a repülő gépei a német alfasugárzó villanytelepek fölött mind lezuhannak, hát szintén megszűnik a rendetlenkedéstől. A világbékét végül is Anglia-Amerika menti meg és biztosítja ezzel az alfasugárzó hadihajókkal, megrepülőkkel. Új Gyula sárga fenyegetést talál föl, Japán, Kína és Mongólia szövetkezik a fehér fajok ellen, jelszavuk, hogy Ázsia az ázsiaiaké. Mindamellett azonban Amerikát már a sárgák úgy behálozták, hogy Amerika a II. Világháborúban nem is tud részt venni, mert azonnal gajra megy, amikor megkezdődnének, hát a sárgák azok azonnal leterítik őket. Maga a front végül is Indiában húzódik, itt ütközik meg a sárga és a fehér faj, a magyar király is a hadszíntéren harcol vitézül. De emlékeztek rá, Babicsnál az egész világ háborúzik, de azért, ahol konkrétan frontról van szó, ott körülbelül egy Németország, Ausztria, Magyarország tengely alakul ki Oroszországgal szemben. Orbán Dezsőnél trükkösebb a dolog, ott motorpártiak állnak szemben a vitamintröszttel, ez úgy nagyon durván a fehérek és az ázsiaiak leképezése. Aszlányinál szintén világméretű háborút robbant ki, hogy Japán és Amerika megegyezett a világuralmon, és ennek érdekében áldozták föl Európát. A háború utánra Európa széthullott. De világhatalommá váló Magyarországról már csak Új Gyula álmodozott. Ez valószínűleg az utolsó leszármazottja Jókai gondolatvilágának. Álmodik ugyanolyan módon a hadifölényt megadó anyagok és találmányok soráról. Ő már ugye nem helyezheti se Erdélybe a találmányoknak a színhelyét, se székelyezermestert nem találhat föl. Tehát itt egy nemes magyar tudós, a központi figura, utolérhetetlen Jókai hős, és a csodálatos anyagot nem Erdélyben leli meg, hanem a Badacsony mélyén, itt épül ki a bánya és az üzem. nagy háború Indiában végül is ugye a Ausztria-Magyarország győzelmével fejeződik be, de világpolitikai következményekről nem esik szó. Esik szó viszont Attila megtalált trónusáról, Mátyásról ránk maradt Tokaiborról, tehát azért Privigyei is befolyásolta némiképp a mű megírását. Meg kell vallanunk azonban, hogy a regények között az egyik legjobban olvasható a Rádium király. Tehát az ősöreg elemek ügyes új szerkezetben kerültek elő, számos egyéb jellegű ábrázolási újítással, tehát a legjobban olvasható, a legjobb minőségű a regény, annak ellenére, hogy az elemek azok már előre köszönnek, nemhogy vissza. Sokan ábrázolják a háború eszkalálódását, Radóné, Sándor Kálmán asszonyvárosában már nincs is férfi. Ez az asszonyváros egyébként nagyon komolyan esik latba, hogyha az Elza pilóta előképeit keresük. Babits Elza pilótájában pedig nincs béke, és férfi csak akkor van a hátországban, ha unta ugli. Ami a társadalmi rendszert illeti, szinte mindig ugyanaz, mint a valóságban, még akkor is, ha időben távol játszódik a cselekmény. Az Elza pilótája az ugye a 2030-as években talán, ha jól emlékszem, az Ambrus Zoltáné 2780-ban, Söpfliné is egy leendő második világháború után. Ezekben a szifikben már nincsenek társadalmi kísérletek, mint ahogy a korszak fantasztikus regényei és korábban a szifi regények is próbálkoztak. Sőt, mi több, van szerző, aki kifejezetten azt mondja, hogy fölösleges is mindenféle társadalmi újítással próbálkozni. Na jó, Új Gyula elég konzervatív e szempontból. A főhős mondja, az emberiség története ingamódjára mindig a végletek között leng. Egy alapelvet a képtelenségig hajt, akkor ezt otthagyja, hogy az ellenkezőjével menjen a másik végletbe. És ez a lengés az emberiség nagy egészének az élete. Mert az élet rezgés. Rezgés az egyensúlyi pont körül a nyugalmi helyzet utáni folytonos sóvárgó vágyódásban. És ez a vágyódás kielégíthetetlen. Nem fogja tehát az emberiség soha megtalálni azt a tökéletes társadalmi formát, amely bizonyos idő alatt el ne avulna. Sőt, a szabadság védelmezését Új Gyula a negatív hős szájába adja, és a másik pozitív hős nem a tudós, hanem egy másik tartja ezt nyíltan demagógiának. Még nem tudjuk, hogy ez a negatív hős, az már csak a regény vége felé fog kiderülni, de már is azt mondja, hogy már bocsásson meg, ez a múlt század régen túlhaladott álláspontja, hogy a nép akarata ellenére is lehet cselekedni. A legkisebb iskolás gyerek is tudja, hogy minden embernek joga van saját sorsát intézni. Hol marad az emberek közötti egyenlőség nagy elve? És a második pozitív hős válaszol, igaz, nagyon szépen hangzanak ezek a nagy elvek, de nem általánosan igazak. Először is nem igaz, hogy az emberek egyenlők. Testi, szellemi és, ami itt legfontosabb, erkölcsi tekintetben óriási különbségek vannak köztük. Az sem áll, hogy az embernek korlátlan joga van a saját sorsának intézésére. Az ember szabadsága csak addig terjedhet, ameddig más szabadságát nem sérti vele. Azon kívül nem adunk szabadságot sorsuk intézésére, a gyermekeknek és a betegeknek. Pedig most Oroszország az ilyen beteghez hasonlít. Hát a liberalizmus elég nagy pofont kapott ezzel az állásponttal. Az írók tehát nem álmodnak világjobbító társadalmi szerkezetekről, a nem sci-fi regények, fantasztikus regényekben a szövetkezeti rendszer oly mértékig pozitívnak látszik, mintha az megoldana mindent. Itt ezekben a valódi sci-fi regényekben ez nem fordul elő, kivéve Káldor Mártont, aki viszont éppen azt mutatja, hogy hogyan bukik meg ez a rendszer, nem tartható fenn. Egyetlen aprócska társadalmi szerkezeti változásra utal, bár ironizálva Ambrus Zoltán egy másik novellája, az Új világ, amelyben a cselédtörvény következtében nincsen cseléd, csak vállalkozók és céges alkalmazottak vannak, Van takarító, ruhaporoló, porszívó, padlófényező társaság, mosó és vasaló intézet, központi nagy edénymosó szövetkezet, stb. Stb. Ám de az egykori cselédek, ugye most vállalkozók, egyáltalán nem örülnek a helyzetnek. Ez a társadalom kísérlet kudarcot vallott. Nekünk volt cselédmunkásoknak, az Isten valóban elvette az eszünket, amidőn a saját szakálunkra kívánván működni, a vállalkozói vagy egyéb pályára léptünk, és temérdek kínlódásnak tettük ki magunkat csak azért, hogy megtakarított filléreinket elveszítsük. Holott azelőtt az igazat megvalva nagyobb urak voltunk, mint a gazdáink, és negyedrészt annyit se kellett dolgoznunk, mint ebben a felfordult világban, amikor mindenkinek magának kell előteremtenie, ami kell, és nincsenek jó gazdáink, akik gondoskodjanak rólunk. Számos volt pályatársaim közül keservesen bánjuk ezt, és azt a cifranyomorúságot, amelyben most, mint önálló szegények leledzünk. Szívesen visszacserélnénk a régi szegényebb, de kényelmesebb helyzettel. Nem ez volt az, amit mi a cselédmunkások nagy világsztrájkjával akartunk. Akad royalista elképzelés, nem csak Új Gyulánál, aki meglehetősen erősen követi Jókait abban is, hogy nála a feltaláló titkon barátságot tart a rendkívül szeretetre méltó királlyal, de Hegedűs Lórántnál is a regény végén egy új királyt koronáznak az utolsó jelenetben, az USA elnöknőjének fiát, Washington Árpádot. Most így nevettek, mert ez nekünk nagyon privigyeiesen hangzik, de Hegedűs ezt komolyan gondolta. Nagyon bízott Amerikában, tőle várta a civilizáció és a béke megmentését. Van neki egy publicisztikai regénye, ez volt a, hogy úgy mondjam, a publicisztikai végrendelete már ő nagyon beteg volt, amikor írta, és ebben jól lehet, látja az amerikai társadalom hibáit, mégis tőle várja a világ megmentését. Az angol százfaj győzött, így Amerika és Nagy-Britannia át fogja venni a világ fegyveres rendőrségének szerepét. Az élő angol nyelv már elfoglalta a világnyelv állását, és a fejlődés vége az lesz, hogy minden művelt embernek csak két nyelvet kell tudnia, a magáit és az angolt. Kérdéses, lesz-e az angol százfoknak elég erkölcsi erejük, és az emberi lélek be tud-e illeszkedni a globális dimenziókba, ő interkontinentálist ír. Ő a krisztusi emberszeretetet ajánlja nekik vezérfonalul. Nagy utamnak, éltem útjának végén ezt a sóhajtásomat küldöm az új világ felé, amelynek vajudását érzem, de megszületését meg nem érem. Tehát ő ezt komolyan gondolta. A nők egyenjogúsága legalábbis előre halad, de esetleg meg is valósult, Új Gyula írja, a modern ember nem uralkodni akar nején, hanem neki a felesége egyenrangú szövetséges társa. Hegedűsnél láttátok, női elnök van Amerikában, és programja, ugye a női egyenjogúság, a füstmentes Amerika és a háború halála a szemünk előtt valósul meg. Már vannak női ügyvédek és gépmadárvezetők, a férfiak színesebben öltöznek, a nők visszafogottabban. Aszlányi 54-ben játszatja a regényét, ő azt írja, évtizedekkel vagyunk túl a nemek egyenrangúságának kérdésén, és már gyermekkorunkban megszoktuk, hogy csak nem egyformán öltözködünk. Hogy ez a színes vagy az egyhangú, ezt nem írja. Hát ettől a következménytől, a nők előretörésétől azonban nincsen mindenki elragadtatva, sokan semmi jót nem várnak ettől, amikor Sándor Kálmán, a Asszonyvárosának a hőse rájön arra, hogy ő az egyetlen férfi ebben a női társadalomban, ő fölköti magát. De azért higgyétek el, hogy ha meggondoljátok, hogy ő volt az egyetlen férfi, és az ő láttára még a rendőrkapitánynő is elkezdte sminkelni magát, hát érthető a kétségbeesés. És hát én elég sokat írtam és beszéltem Babicsnak, az Elza pilotájának a világáról, ahol ő írja azt, hogy a kultúra hanyatlik, mert a nő, mint pótlék és helyettes csak reprodukálásra képes, nem tudja a kultúrát újra teremteni. Még így is azt kell mondanunk, hogy a figurák között megnő az aktív, cselekvő női szereplőknek a száma. Aszlányinál Katalin, az én regény íróját, a főhős Jacket leszólítja és udvarol neki, de ez abszolút normális, hát teljesen egyforma joga van a két nemnek. Új Gyula ugye konzervatívabb, de azért a vamp mellett ő is egy nagyon aktív nőt ábrázol, aki szerelmért és a hazájáért alakoskodni is tud, feláldozva szerelmének a rokon szemvét. Még Káldor Mártonnál is akad egy szerető hölgy, aki a férfit védelmezve hal meg. Na és hát persze, vannak gyönge és kikapós nők, Barsinál több is, Hegedűsnél is akad, és hát ugye emlékeztek rá, hogy Karintit mennyire megijesztette a női egyenjogúság. Ezekben a művekben semmilyen szerepet nem játszik egyház és vallás, ha csak Hegedűsnek ezt a sóhaját nem számítjuk ide, a krisztusi szeretetnek a vezérfonál gyanánt való ajánlását. Így aztán jókora meglepetést okoz az az epikus gondolat, hogy Aszlányi özöngázában egy bencés apát válik a békemozgalom szószólójává és hősévé, de ettől eltekintve a hit nem látszik szerepet játszani az írók világában. Ami a társadalom tagozódását illeti, fennmarad az arisztokrácia, bár eredetük igen vegyes, Ambrus utolsó húsevőjében a herceg a szkályha kereskedéssel szerezte a rangját. Fennmarad és Hegedűs egy nagyon remek mixát és móris stílusában írt görbetükröt készített erről, egy torz képviseleti rendszer, ahol szlovák bevándorlók döntik el végül is a balmazi választást. A faluban, Balmazban, vagy hát a környékén cucilisták is vannak, akik földosztást követelnek, de őket aztán lehurrogják. Ami érdekes, hogy senki ezekben a regényekben, senki nem bízik a vezetőkben. Kifejezetten szatirikus képet ad Hegedűs a képviselőházról, az egyetemi közéletről, a vidéki kiskirályokról. Viszont ha még egy regényt ki kell emelnem, akkor azt kell mondanom, hogy Söpflin Nagypál társadalmi kísérlete, A Budapest nem felel, az egy nagyon érdekes és árnyalt kép. Ott a túlélő mini társadalom alakul ki a szemünk előtt. Egy olyan 200-nyi ember marad ébren az alvó városban, banktisztviselő, orvos, csillagász, munkás, tolvaj, nő, különböző irányú odaérkezések és különböző hatások. Ez a különleges helyzet, hogy maguk maradnak az alvó városban, különböző további fejlődéseket tesz lehetővé. Tehát a banktisztviselő, aki beszámol az eseményekről, az megtanul bátran cselekedni, megtanul szeretni. A tolvajról kiderül, hogy igazából egy önfeláldozó, becsületes ember. Az orvos megtanul felelősséget vállalni, míg az egoista csillagász a rombolókhoz sodródik, öl, a regény végére elkallódik, és a legnegatívabb a politikus, aki az alvó kormányt és egyéb politikai ellenfeleit legyilkolja álmokban. Viszont pozitív szerepet tölt be az a két munkás, akivel találkoznak mind a tevékenységükkel, mind az önzetlenségükkel. Ami az életminőséget illeti, a hétköznapok energiája a villanyosság lesz, gömbvilágító testek mindenütt, villanyvilágítás minden műben, de vannak villamosautók, elektromobil Új Gyulánál, Ambrusnál már új veszélyes betegségek is megjelennek, az elektronbetegség, a telefonbetegség és az elektromosság. Nagy szerep jut a közlekedésben a repülő eszközöknek, Hegedűsnél repülőtaxi, repülőomnibusz van. Új Gyula ad teljes Budapest képet, ez a korabeli Hard SF-nek a megvalósulása. Látszik, hogy metropolis lett Budapestből, 2 milliónál több a lakossága, a ház rengeteg a Rákosmezőn, Budán pedig a Lágymányoson és a hegyek oldalain vett végeláthatatlan kiterjedést. Eltűnt a régi nagyvárosok fülsiketítő lármája, az utcákat sima, rugalmas anyag borítja, melyen sem a nedvesség, sem a napsütés nem okoz változást. Lábdobogás, kerékzakatolás és patkócsattogás nincs, lovat már csak az állatkertben lehet látni, de a benzinbüszt köpködő gépkocsi is eltűnt, helyette kizárólag a könnyedén és zajtalanul gördülő elektromobilok végzik a személy- és teherforgalom egy kis töredékét. Az igazi óriási forgalom lent zajlik a föld alatt. A világváros alatt egy másik város terül el, a gépváros. Nő az életkor. Az erkölcsök változásával azonban nem mindegyikük elégedett. Ambrus panaszolja, hogy az ő jövőjében az udvariasság kiment a divatból, és már nem is köszönnek az emberek, mint hogy pláne nem köszönik például a tüsszentést egymás egészségére. Hegedűs is ad egy picinke, lényegesen korlátozottabb Budapest képet, de azért megjegyzem, hogy a világ legnagyobb választástudományi egyeteme az Magyarországon, sőt Budapesten épül fel, mert a választásnak az összes körülményét az igazából itt lehet legjobban tanulmányozni. Tudnélik, különböző, ezt elfelejtettem, azt hiszem a Lágymányoson van ez az egyetem, de ez végül is lehet, hogy eltévesztem már. Különböző fakultásai vannak, választásstatisztika, választásmechanika, választáskémia. Állítólag a választáskémiai intézetnek van a választásokat fehérítő részlege is, amely választóvízzel végzi a feladatát. Egy nagy magyarítási hullám is lezajlott az ő jövőjében, ahol is a Karpfenstein utcát Pontykő utcának nevezték el, Vekerle Sándor utcát pedig Ébresztő Sándor utcának. Hát, kollégák, ennyit a két világháború közötti jövőképekről és Budapest képekről. Rendkívül érdekes és szórakoztató ezeket ma is olvasni, és tudom, hogy a merítés nem volt teljes, de talán elég gazdag volt ahhoz, hogy valami törvényszerűséget azért megállapítsunk belőle. Köszönjük szépen a figyelmeteket!
Elhangzott Rádióegyetem, a magyar science fiction története. Sárdi Margit, Magyarország világképek a két világháború között. A 2011. november 2-án a Magyar Írószövetségben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Hargitai Henrik, vágta Kenyeres Balázs.